fél. Az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruit Web a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Újra kell gondolni a támogatásokat és az ültetvénytelepítések engedélyezését, hogy legalább a versenyképes termelők megmaradhassanak. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához, emellett online ágazati kérdőívet tettek közzé a gyümölcstermesztők számára. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A szövetség iskolánként csak egy utazócsoport pályázatát fogadja be. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet, a pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. Összesen 1,7 millió facsemetét ültetett el a Gement ZRT, továbbá 41 tonna kocsányos, kocsánytalan és csertölgymakkot vetett az őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során. Az erdők megújításával őshonos, elegyes, a várható kedvezőtlen időjárásnak jobban ellenálló erdők jönnek létre. A tájra jellemző egyedek a Gement ZRT génmegőrzést szolgáló csemetekertjéből származnak. A közlemény szerint az idegenhonos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokká csaknem 30 éve kezdődött, a legutóbbi ültetési idény 110 hektárt érintett. Nőtt az ártéri ligeterdők és az erdősztyep területe. 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő. Hozzátették, hogy az új erdők létrehozását és az idős állományok megújítását szolgáló erdősítések során a szakemberek törekednek a fenntarthatóságra. A 17. század elején, nem sokkal Eger oszmán kézre kerülése után épült Valide Szultán Hamam gőzfürdőt, és ezen keresztül a török fürdőkultúrát bemutató tárlat nyílik Egerben az emlékhelyek napján, közölte a Dobó István Vármúzeum. Az intézmény tájékoztatása szerint az eseményt május 9-én szombaton a Nemzeti Emlékhely sztélénél ünnepélyes zászlófelvonás és díszlövés előzi meg, majd bemutatják a tárlatot. Ezt ingyenes kurátori tárlatvezető és követi. Az egri vitézlőóskola kitelepülése egész nap lehetőséget nyújt a középkori fegyverek, gyógynövényhasználat és orvoslás megismerésére. Kitértek arra is, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén a minden évben népszerű programok mellett kipróbálható lesz majd a vár új interaktív kalandkönyve, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kaland is. A gyermeknap alkalmából május 31-én vasárnap pedig újra lesznek lámpásos tárlatvezetések, emellett több filmvetítés, valamint egy báb előadás is színesíti a Vármúzeum gyereknapi program kínálatát.
Az időjárásról.
Csütörtökön felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, többfelé számíthatunk esőre, záporra. A délnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
When the green woods laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by, when the air does laugh with the merry of it and the green hill laughs with the noise of it, when the meadows laugh with the lively green and the grasshopper laughs in the merry scene, when Mary and Susan and Emily with their sweet round mouths sing,
we'll be right back.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, Felvidék egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Miskolci Galériában. A Felvidék Ház programjának különlegessége az volt, hogy három zenész hívta zenei utazásra az érdeklődőket. A névzenén keresztül ismerhették meg a résztvevők a Felvidéket. Az előadók sokféle, a tájegységre jellemző hangszert, zenét és történetet is bemutattak. Az est végére az is kiderült, mi a különbség a Felvidék és a Felföld között. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
Puskó Mártonnal, a Parapács zenekar prímásával kezdem az összeállítást. A népzene, a felvidéki népzene hogyan fogott meg, hogyan kerültél kapcsolatba a népzenével?
A népzenével a szüleim révén kerültem kapcsolatban. Gyerekkoromban ők is muzsikáltak. Otthon népzenét, tehát nem megélhetésszerűen, a hobbiból, vagy kedvetelésszerűen. Számomra gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy fogok-e muzsikálni, és valamiért az se volt kérdés, hogy milyen hangszer, a hegedű volt az első hangszer, amit választottam, és úgy néz ki, hogy ez bevált.
A Parapács zenekarhoz hogyan kapcsolódtál be, milyen zenéket játszottuk, úgymond a népzenén belül, kiket kísértek egy kicsit őket is, vagy titeket, az együttest is mutassuk be.
A Parapács zenekarhoz lényegében személyes ismeretség révén kerültem, más zenekarokból, különböző rendezvényekről ismertük egymást a többiekkel, és egyszer úgy alakult, hogy az addigi prímások távozott a zenekarból, és akkor kerestek meg engem, hogy azonnal menni kellene velük Szilárdságba, Hadadra, egy táborba muzsikálni, szilárdsági muzsikát, táncoktatáshoz. Mondom, nagyon szívesen, meg nagyon örülök neki, de szilárdsági muzsikát még soha nem muzsikáltam. Hát akkor itt lesz az ideje. És akkor elkövetkezendő 5-6 napom erről szólt, hogy nekiálltam a szilárdsági muzsikát tanulni, annyira, hogy legalább megfelelő legyen egy táncoktatás, aztán természetesen később ezt igyekeztünk fejleszteni. Röviden ennyi.
Mi a szépsége a prímás létnek, a népzenei hegedűnek? Miben látod a szépségét, vagy egyáltalán a népzenei létnek a szépségét miben látod?
Hát én azt gondolom, hogy nekünk népzenészeknek, de mondhatom én is, hogy nekünk, magyaroknak nagyon nagy szerencsénk van, mert egy borzasztó nagy kincs van a kezünkben, és ez elég jól kutatott és dokumentált is, ez a kincs. Ugye ez a népzene, ugye kevesen említik, vagy kevesen tudják, hogy a magyar nyelvterületen az úgynevezett magas kultúra és a népi kultúra, az viszonylag későn, körülbelül 18. század folyamán vált külön. Ugye leírások vannak arról, hogy Magyarországon a főurak is pont ugyanazt táncolták, mint a paraszt emberek. Tehát igazából a népi kultúra, vagy hogyha szűkítjük még a népzene, az nem a szószoros értelemben, ugye irodalmi vagy politikai értelemben használt népnek a kultúrája, hanem az egész magyarságnak a kultúrája, és ezen keresztül nagyon jól lehet kutatni az organikusan, természetes úton fejlődő zenét, mint olyat. Felszoktam arra is írni a figyelmet, hogy a világ zenetudományi munkásságának a nagy része ugye az írott, elsősorban európai gyökerű zenékről értekezik. Mindeközben a világ zenéjének egy jó nagy százaléka, én megmerem kockáztatni, hogy körülbelül 85-90%-a igazából nem írott muzsika, nem ilyen organikusan kialakult kultúra, mint ugye mi népzenénk is. És ugye, amit gyakran mondunk a népzenénkről, meg a kultúránkról, hogy milyen sokszínű, eleve sokfajta hangszert használunk benne, különböző tájegységeken különböző táncok fordulnak elő, különböző tánctípusok, különböző dallamtípusok, azonban mindig meg lehet benne találni a közös pontot is. Tehát, hogyha egy moldvai, vagy egy imesi dallamot, ugye mondhatjuk, hogy a legkeletibb csücskei a magyar nyelvterületnek, hogyha onnan való dallamot összehasonlítok mondjuk egy nyugat-felvidéki dallammal, biztos, hogy találok benne közös pontot, mint ahogy a nyelvünkben is, Ugye mi nyelvünk az nem olyan, mint a különböző nyugat-európai népeknek a nyelve, hogy különböző dialektust beszél emberek esetleg nem is értik meg egymást. Nálunk egy Sopronban született ember, egy gyimesi csangóval, ha nem is elsőre, meg nem is maradéktalanul, de a lényeges dolgokban nagyon könnyen megérti egymást.
Mi lesz a mai előadáson? Mivel készültetek itt Boncser Gáborral közösen? Ugye a hirdetésben vagy a plakáton is lehetett látni címként is, hogy Felföld egyenlő felvidék, hogy népzeneileg ezt mutatjátok be. Miről is fog szólni a mai előadás?
Hát tulajdonképpen ezt a címet úgy találtam ki, hogy van egy régóta fennálló tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát mondjuk tudományos körökben, kutatói körökben, és például ez az egyik célja ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk. A másik célja az pedig az, hogy ezen területeknek a jellegzetes tájegységének a muzsikáját bemutassuk. Egészen a nyugat felvidéktől, a Csallóköztől fogunk haladni, mondhatni a térkép szerint, és az utolsó megálló, ha minden igaz, a Bodrog közben lesz. És ezekről a tájegységekről fogok beszélni, és innen szólaltatom meg különböző hangszereket.
Mi a különbség felföld felvidék között? Mi az a nüansznyi különbség, amire fényt kell deríteni, vagy elmondjátok majd?
Hát a felföld az eredetileg egy politikai fogalom, és ugye a trianoni békediktátum értelmében Magyarországtól elszakított területeket értették rajta, amik ugye mai Szlovákiához tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi köznyelvben és egyébként valamelyest a tudományban is, tehát azokat a magyar lakta területeket értjük alatta, amelyek ma Szlovákiához tartoznak. Ugye a felvidéknek a két széle, ugye az egyik az a Csallóköz, ami tulajdonképpen a Nyugat-Dunántúli Kisalföldnek egy folytatása, a másik vég, az pedig a Bodrogköz, az pedig a Nagyalföldnek, az Északalföldnek egy folytatása, tehát igazából néprajzi és földrajzi szempontból sem ezek a területek nem kapcsolódnak szervesen a velük szomszédos felvidéki tájegységekhez. Ugyanakkor a Magyarországon maradt bükki, mátrai, cserháti vagy börzsönyi területek, azok viszont kulturálisan és néprajzileg és szervesen kapcsolódnak a tőlük északra fekvő hegyi és dombvidéki területekhez. Tulajdonképpen ebben az egységben kereshető ennek a két fogalomnak a kettősége.
Mi a különbség, vagy mivel másabb a felvidéki népzene, mint mondjuk akár most te példáddal élve egy szilágysági, vagy akár egy gyimesi, egy moldvai?
Hát alapvetően a felvidéki népzene sem egyforma, hogy ott is különböző hatásokat diagnosztizálhatunk. Alapvetően az fontos tudni, hogy egy tájnak a hagyományos kultúráját többnyire összefüggésbe tudjuk azzal hozni, hogy az ott élő népek milyen tevékenységgel foglalkoztak. De mint ugye sokak számára ismeretes, hogy a pásztorság mindig egy jelentős szerepet játszott a hagyományoknak a tovább éltetésében, és általánosságban elmondhatjuk azt, hogy azokon a területeken, amelyeken számottevő volt az állattartás, a pásztorkodás mestersége, általában régiesebb zenei és tánckultúrát találunk. Természetesen nem minden esetben van így, de ezt egy ilyen általános szabályként megfogalmazhatjuk. Ugyanakkor ennek a fordítottja is igaz, hogy a korán hamar polgárosodó területeken, ott pedig hajlamosak voltak az emberek hamar maguk mögött hagyni az ő hagyományos kultúrájukat, és különböző újabb divatokat tettek a magukével. Ennek folytán ezeken a területeken általában az új stílusú zenei és tánckultúra dominál, esetleg mint például a Csallóköz esetében számottevő a jövevény kulturális elemeknek a jelenléte. Thank you.
Boncsér Gábor népzenésszel beszélgetek. Puskó Mártonnal közösen tartanak egy előadást itt a miskolci közönségnek. Mivel készültek?
Puskó Márton nem csak muzsikálja a felvidéki népzenét, hanem ő maga is tornaiai születésű, tehát mondjuk, hogy az anyateljel szívta magába. Ő ezzel készült, én meg azzal készültem, hogy lekísérem azt, amit ő játszik. Természetesen nem ez az első alkalom, amikor muzsikálunk együtt, többször volt már annak erre, hogy nem egy állandó zenekarban játszunk, de nagyon sok olyan alkalom van, amikor egy-egy rendezvény azt kívánja meg, hogy ketten vagy kettőnkhöz társakat hívva muzsikáljunk, és hát természetesen a felvidéki muzsika az mindig minden alkalommal jelen van, és most kizárólag a felvidéki zene, ami elég széles, hiszen több száz kilométer, mondjuk egészen a Pozsony környékétől, a Csallóköz, tehát a Győr feletti vidéktől számolhatjuk egészen Kassáig ezt az egész nagy területet, és ugyan rokonságot mutat ezen az egész területen a népzene és az általánosabb táncok is, nem véletlen a népzenetudomány felosztása szerint ez egy önálló dialektus terület a felvidék, pontosan azért, mert hogy nagyon koherens a zenéje.
Mi az érdekessége, a különlegessége ennek a tájegységnek, ennek a dialektusnak népzenei szempontból?
Az az igazság, hogy a borsodi, szatmári tájegységekhez elég közel áll. Már csak azért is, de ezt mondhatom, hogy talán az egész Kis-Magyarország, főleg mondjuk, ami az új stílusú zenéket illeti. Az új stílusú zene, az nem olyan régi, valamikor a 19. században, ahogyan a népies műtolok is akkor jöttek a nótaírók tollából, az új stílusú népdal is, és az új stílusú népzene is akkor kezdett el virágozni jobban. Ugye az egy nagy nemzeti romantikus korszak volt. Hozzáteszem, hogy abban az időben, a 19. században az volt a népzene, ami népies. Tehát nem úgy, mint a mai értelemben, hogy archív felvételeket vagy eredethű állapotokat próbálnak meg visszaállítani. Akkor az volt a népzene, ami népies. Ami jellemzi a felvidéket is, és de sorolhatom ide akár Borsod vagy Szatmárt is, nem maradtak meg sajnos, vagy csak részben néhol, a felvidékre inkább jellemző, hogy néhol megmaradt a mondjuk a reneszánsz vagy a baroknak az a hozadéka, ami az akkori időben folklorizálódott, és csak hangszeres zeneként élt tovább. Tehát a bandák, a parasztbandák vagy a cigánybandák csak hangszeres zeneként játszották tovább. Vannak ilyenek, de nem nagy számban, szemben az erdélyi zenével. Itt inkább ezen a vidéken a zenekarok is azt muzsikálták a táncalkalmakon, amiket énekeltek is, tehát aminek volt szövege. Ugyanazt muzsikálták a tánc alá, mint amit az asztali nótánál kísértek, maximum a tempó változott. A felvidéken belül talán egy picit mondhatjuk, szerintem, hogy elkülönül a nyugati része a területnek, a Nyitra zoborvidék, mert az ott élő emberek zártabb közösségükben éltek. Nem hatott rájuk annyira a különböző kultúra, és jobban megőrizték a szokásdallamaikat. Tehát nagyon sok olyan gyűjtés van szokásdalokból, amiket azon a részen gyűjtöttek. Ugyanakkor az is igaz rá, hogy ugye attól függ, hogy mi volt a funkciója. Tehát azt töltötte be, hogy a közös szokást gyakorolják, és akkor megtartották ezeket a régi szokásokhoz fűződő dalokat, vagy a régi népszokásokhoz fűződő dalokat, vagy akár ugyanazon a vidéken, egy másik alkalom, amikor táncmulatság volt, ott meg erőteljes volt a bécsi udvarnak a hatása. Nyilván nem a paraszt emberek részéről, hanem a zenekarok részéről, akik oda mentek muzsikálni.
Hangszerek tekintetében mennyire változatos? Itt a felvidéken milyen hangszerek mutatkoznak meg? Miken zenéltek, vagy mikkel zenéltek a zenekarok? Miket használtak? Egy zenekar felállása hogyan néz ki mondjuk a felvidéken?
Az egész magyar nyelvterülete jellemző, de mondhatom, hogy nem kizárólag magyar kiváltság, hogy amikor mulatnak az emberek, tehát táncmulatság van, lakodalom bál, akkor a legjobban kedvelik, hogyha hegedű játszik. Talán lehet ezt azzal magyarázni, ugye nem akarok nagyon messzire menni, a hangszerkészítők évszázadok óta azon igyekeznek, hogy olyan hangszert próbáljanak meg megalkotni, ami a legjobban hasonlít az emberi énekhangra. Mert ez a legtökéletesebb, tehát zeneesztétikusok szerint az emberi énekhang a legtökéletesebb hangszer. És hangszerészeknek is ugye álma volt mindig, hogy olyan hangszert találjanak ki, ami a legjobban hasonlít az emberi énekhangra. És akkor néhányuk szerint ez a hegedű. Hát vagy igen, ki egyetért vele, ki nem ért egyet, az tény, hogy a hegedűt kívánják legjobban a mulatságokba a hétköznapi ember, amikor elmegy egy bába lakodalomba, és nyilván a hegedűnek a testvérei, a vonós hangszerek. Emellett persze, hogy megjelent a felvidéken is, mint mindenhol a citera, ami nem feltétlen hivatás, sőt, egyáltalán nem hivatásos zenészek körében, hanem csak inkább ilyen családi alkalmakkor, névnap, születésnap egyéb. El lehetett készíteni, egy ügyeskező ember hamar el tudta készíteni, meg is tudott rajta tanulni viszonylag könnyen, főleg az úgynevezett diatonikus citerán, ami nem is csak hét hang van, tehát a hét törzshang, do, re, mi, fa, szol, la, ti, do, és ez még lefelé, fölfele bővül egy picit, és nem is újjal, hanem nyomófával játszottak rajta. Én magam is láttam ilyen hangszert, aki használta azt is, egy 1926-os hangszeren, az megvan még ez a hangszer ma, szóval kedvelt hangszer volt. Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy például a tambura, ugyan a déli ország részeken használták, de a felvidékre is elkerült a tambura, nem volt nagyon jellemző, egy-egy helyen használták. Amikor már kiment a közhasználatból, akkor még cigányok játszottak rajta. Ez így van a népszokásoknál is, hogy amikor már, ugye valamikor a legtöbb népszokást ugye felnőttek végezték, amikor abba hagyták, átvették a gyerekek. A gyerekek is abba hagyták, még a cigányok folytatták, főleg az ilyen adománykérő népszokásokat. És akkor, ha már felvidék hangszereléséről volt szó, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy divatot teremtett, vagy nem teremtett. Volt egy felvidéki prímás nő, a Cinkapanna, aki a Marci városától egy faluval odébb van, Sajó Gömör, de lehet, hogy nem. Ott született a Cinkapanna. És a 18. század végén az ő zenekaráról az első ilyen leírás, hogy volt egy hegedű, ő volt a Panna, volt egy brácsa, egy másik hegedű, aki a brácsa funkciót játszotta, volt egy bőgő, és volt egy cimbalom. És hogyha megnézzük a mai napig, ha bemegyünk egy olyan helyre, ahol cigányzenekar muzsikál, vagy meghallgatunk egy népzenét játszó zenekart, akkor ez a legelterjedtebb összeállítás, hogy egy hegedű, brácsa, bőgő és egy cimbalom. Az akkori cimbalom még nem úgy nézett ki, mint a mostani, mert ez a Sunda hangszergyárában került kifejlesztésre a 19. század végén, de már akkor az én meggyőződésem szerint, ezt van, aki cáfolja, van, aki egyetért vele, a cimbalom az a népzenében betöltötte azt a szerepet, mint az úgynevezett magas kultúrában, a barokk idejében, a csemballó. Hogy mai rockzenészek azt mondanák, hogy van a zene alatt egy ilyen szőnyeg. A népzenészeknél meg nem szőnyeg van, hanem ugye az biztosítja a zenének a folytonosságát, és összeköti a zenekart. Aztán ehhez jött még később egy, ahogy a parasztok mondták, a cigánysípos, úgy hitték a klarinétost, mert ugye a klarinéttal nem találkozott az operaház, mert nem jártak az operaházba, nem találkoztak a klarinéttal, csak akkor találkoztak valamikor, amikor a Lagoziba bálba elment a cigányzenekar, és ott látták, hogy valami sípot fúj, és azt elnevetik cigánysípnak. Ez volt a klarinét. És nagyobb létszámú zenekarok nem is nagyon vannak, nem tudnának megélni. Kivéve persze azok a zenekarok, mert televízióban lehet ilyet látni, hogy van még mert egy második hegedű, második brácsa, cselló, stb. De akik ugye valamilyen hivatásos zenészek is valahol foglalkoztatva vannak.
És a mai előadásban még itt említette beszélgetésünk, riportunk előtt, hogy van egy hangszer, ami elő fog kerülni, és úgy szintén a felvidéken megjelent, de elárulom, hogy a tárogatóról van szó, és ez ma meg fog szólalni. Tárogatóhoz hogyan került a felvidékre, vagy úgymond mi köze van a tárogatónak a felvidékhez?
Tulajdonképpen a tárogató az valamivel több mint 100 éve készült, ez a típusú tárogató, amit úgy is hívnak, hogy a reform tárogató, mert a Rákóczi korabeli tárogató síp, vagy török síp mintájára készült el, és a készítő, Stovaszer János volt az egyik fejlesztője ennek a hangszernek, szerette volna a tárogatóban a fagott, a klarinét hangját is megjelentetni. Külsőre inkább a klarinéthoz hasonlít, a technikája az teljesen más, mint a klarinétnak, és a hangja is. öblösebb. A tárgatót eredetileg azért gyártották, hogy majd katonazenekar különböző méretben és különböző hangulásban, hogy még katonazenekarok muzsikálnak vele, katonanótákat. De a katonazenekarok megmaradtak a részfúvós hangszereknél, tehát ez nem terjedt el náluk, viszont elkezdték használni. Ezt a minap tudtam meg, felhívott egy hölgy, hogy a nagyapja játszott a vasgyári zenekarban, egyedüli tárgatos volt a nagyapja, 1906-ban ki is mentek Kassára, a Rákóczi amelynek az elhelyezésére muzsikálni, de volt itt fúvó zenekar. Tehát ugye fúvó zenekarban nem tárgatót használ, egy tárgató volt ebben a zenekarban. Tehát mondhatni, hogy ugyan zenekar, se katonazenekar, sem más rezes banda nem vette át, kizárólagosan a tárgató használatát, de mégis egy-egy használója volt, aki esetleg részt vette a fúvó zenekarban, vagy csak a saját kedvére, vagy szórakoztatására és a környezetének a szórakoztatására használta. És a felvidéken ugye a pásztorok voltak azok, akik a fúvós hangszereiket, a furuját, flótát lecserélték vagy klarinétra, vagy tárogatóra. A divat miatt. Mert hát bejött egy hangszer, persze egy zenésznek az kihívás, még akkor is, hogyha nem hivatásos zenész, mert egyébként nem abból él, hanem juhászként keresi a kenyerét, de hát kihívás egy hangszer. És a klarinétnak bonyolultabb a játéktechnikája, azért az nem annyira terjedt el. Azt is használták, klarinétot is használtak. A tárogató viszonylag, tehát a klarinéttól egyszerűbb a játék technikája, és ezt jobban, hamarabb megkedvelték, szívesebben is játszottak rajta.
Kedves hallgatóink, Felvidék egyenlő Felföld címmel tartottak előadást a Miskolci Galériában. A Felvidék Ház programjának különlegessége az volt, hogy három zenész hívta zenei utazásra az érdeklődőket. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották a rendezvényről.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, az egyre szárazabbá váló nyarak nem kedveznek ugyan a kullancsoknak, az enyhe telek viszont annál inkább segítik a terjedésüket, mint ahogy az is, hogy egyre többen töltik szabad idejüket a természetben. A kullancsok elleni védekezés alapja a megelőzés, a helyes ruházat és a gyors eltávolítás. A részletekről dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancs Szövetség elnökét kérdezzük.
Köszöntöm a hallgatókat, és előjáróban mondom, hogy ne féljék a természetet. A természet az egyedüli egy legegészségesebb és ingyenes rekreációs hely, hanem ismerjék meg annak a veszélyeit, védekezzenek ellenük, éljenek szakszerűen a természetbe, és akkor lehetnek biztonságba a zöldbe, kinn a természetbe.
Erről fogunk a következő percekben beszélgetni. Az idei telünk az előző évekhez képest jóval hidegebb volt, napokon át tartós mínuszok voltak, így abban reménykedtünk, hogy ezúttal kevésbé kell tartanunk kullancsinváziótól. Úgy tűnik azonban, hogy nem egészen ez a helyzet. Mi a valóság, doktor úr?
Hát a nagy havazások idején, itt az év elején vizsgálatokat végeztünk, és egy ásonyomnyi mélységben plusz 10 fok volt, tehát nem fagyott át a talaj, ami régen megvolt, hogy novembertől márciusig hó volt, fagy volt, tehát 4 évszak volt, ebből egy kemény tél volt, az ma már megszűnt, tehát a kullancsok a föld alatti állatok zugaiba várták, hogy beköszönjön a hirtelen tavasz, és be is következett, mert az előző hetekben napi 20-25 fok is volt helyenként, tehát berobbantak, kiugrottak a felszínre, és vadásszák lesik most már az áldozataikat, lett légyen az 2 vagy 4 lábú.
Van-e arról információjuk, hogy Magyarország régiói közül melyek a kullancsok által leginkább fertőzött területek, a Bükkbe, a Zemplénbe kirándulók például mire számíthatnak?
Fokozottabb helyzetre számíthatnak azok, akik erdős, bokros vidéken laknak. Kisebb az esély egy alföldi településen kullancsot összeszedni, tehát önök pont az epicentrum egyikébe élnek, tehát mindenkinek javaslom a kullancsok elleni védekezést, hiszen bárhova kimennek, akár kertbe, közparkba, vagy közintézmény kertjébe, tehát nem is kell erdőre, mezőre kimenni, hát ott vannak önök körül a kullancsok.
Én is sokat kirándulok, túrázom. A Bükkben viszont érdekes saját tapasztalatomat mondom el, hogy vannak olyan területek, ahol folyamatosan összeszedünk kullancsokat, és vannak olyan területek, ahol nem. Például Szentlélek környékén nem szoktunk kullancsot kapni, viszont a Majális Park környékén már igen. Mitől függ ez?
Hát nagyban függ a földrajzi területen élő állatok faj és számgazdagságától, tehát milyen madarak, milyen emlősök élnek az erdő rejtekén, mert igazából ők a nagy kullancsfutárok a kiránduló kutyák mellett.
A köztudatban az a vélemény él, hogy a fertőzött kullancs 2 betegség okozója lehet ez a Lyme-kór és az agyhártyagyulladás. Sajnos az utóbbi időszakban kiderült, hogy jóval árnyaltabb a kép, sőt, egy teljesen új kullancs által terjesztett betegséget diagnosztizáltak Olaszországban. Pontosan miről van szó?
Előjáróba tudni kell azt, hogy bő 20 évvel ezelőtt, amikor Magyarország belépett az Európa Unióba, akkor azzal elvesztette a járványtani egységét is, tehát ma már a 27 tagországot együttesen tekinthetjük egy járványtani egységnek, és hogy itt a kontinensen közel 500 kullancsfa él, és újak is érkeznek a délebbi vidékről, ez azt jelenti, hogy a 200 Európában honos fertőző betegség mellé becsatlakozott egy újabb vírusfertőzés, amit a kullancsok terjesztenek. Az olasz csizmára, az egyik kis településre belépett a bahig vírus. Hát ez a kórokozó a kullancsok által terjed, és egy lóbetegnél diagnosztizáltak, aki borzasztó magas lázzal volt, és annyira belázasodott ez a lovacska, hogy tetőtől talpig gyöngyözve izzadt, és aki ránézett a napsütésbe, annak ragyogónak tűnt a ló, és hát innen az arab találó neve ennek a betegségnek, illetőleg a kórokozónak, mert a bahik szó arabul ragyogót jelent. Tehát sem embernek, sem állatnak nem javaslom ezt a betegséget megkóstolni, mert ember esetében önmagában egy 41 fokos láz egy potenciális életveszélyes állapotot jelent, nem kell emellé még más egyéb szervi megbetegedés.
Ez azt jelenti tehát, hogy bármikor mi, ha elutazunk akár Olaszországba, vagy bármely más országba, akár meg is betegedhetünk egy ilyen fertőzött kullancs által.
Azt kell mondjam, hogy a turistáknak és a külföldre kirándulóknak a saját maguk érdekébe mély felelősséggel kell lenniük. Tehát bárhova terveznek kirándulást, hosszabb utazást, mindenféleképpen a célállomás járványtani helyzetéről, nem csak a kullancsok terjesztette betegségek kapcsán tájékozódjanak, nehogy az legyen, hogy hazaérkezés után heteket vagy esetleg hónapokat kelljen Budapesten a László kórházba, a fertőző kórházba eltölteni.
Akkor vegyük sorra még azokat a betegségeket, amelyeket okozhat egy-egy fertőzött kullancs.
A kullancsok terjesztenek vírusos fertőző betegségeket, bakteriális betegségeket és parazitás betegségeket. Ebből a legkiemelkedő itt a közép-európai régióban a Lyme-kor nevű bakteriális betegség, de ez nem egy önálló betegség, ez egy betegségcsoport. A Lyme-kort 6 féle Lyme-bacillus tudja okozni, önálló vagy kevert fertőzéses formában. Tehát az a szerencsésebb, aki egyféle baktériummal fertőz a kullancs, de hát attól függ, hogy milyen földrajzi régióban van, többféle kórokozó család kórokozóit egyszerre beolthatja a 2 vagy 4 lábú betegbe, és pont ez az orvoslás nagy nehézsége, hogyha többféle kórokozót visz be, az az egy kullancsípés, amit az esetek döntő többségében a 2 és 4 lábú áldozatok a szakszerűtlen kullancs eltávolításkor szenvedik el, hiszen bármilyen furcsa is, azért nem szabad kullancsot csipesszel vagy körömmel kitépni, mert a kullancs is egy érző lény, és a szorongatás, gyötrés hatására, ha addig még fertőző nyálat nem köpött az áldozatába, pont a szorongatás, a csipesszel, körömmel való gyötrés hatására fogja ezt megtenni, ezért mindenkinek javaslom, hogy a patikákból beszerezhető kullancseltávolító kanállal távolítsa el szeretteiből a vérszívót, ugyanis ez az egy eszköz, amely szorongatás nélkül emeli ki a kullancsot a bőrből. Úgy kell az egész metódust elképzelni, mint amikor az iskolában a rajztáblából a rajszeget kihúztuk a rajszeg kihúzóval, tehát ennek analógiájára működik ez a kis eszköz is, a kullancs eltávolító kanál.
Ahogy doktor úr is elmondta, most már nem csak az erdőkben leselkednek ránk a kullancsok, hanem bármely zöld területen, parkokban, kertekben is, de hogyan védekezhetünk a kullancsok ellen a leghatékonyabban?
Mindenféleképpen a védekezés legfontosabb eleme az öltözködés, aztán a természetbe való viselkedés, és baj esetén a kullancs szakszerű eltávolítása. Mit is jelent ez? Természetben lehetőség szerint pamut öltözetbe menjünk ki nyáron, ugyanis a műanyagokból készült ruházatok azok elektrostatikusak, és a kullancsokat jobban vonzzák az elektromágneses hatások. Tehát a susogó joggingba ne járjunk a mezőn, mert biztos szedünk össze kullancsot. A másik, hogy a természetbe tartózkodás az mindenféleképpen, ha kirándulunk, a kijelölt turista utakon történjen, a kijelölt turista pihenőhelyeken pihenjünk meg, hiszen ezeken a területeken kisebb eséllyel lehet kullancsot összeszedni, és minden természetbe tartózkodás során, mindegy az, hogy kertészkedés, kirándulás, vagy a természetbe végzett munka, tehát mezőgazdasági vagy erdőgazdasági munkavégzés közben, hogy másfél óránként tartsunk tetőtől talpig magunkon és szeretteinken kullancsvizitet. Itt zárójelben egy vidám effektet azért meg kell említeni, fölhívom a fesztiválozó fiatalok figyelmét is, hogyha zöldövezetben lesznek nyáron fesztiválok országszerte, ott még egy csapatépítő hangulatnak is jó a kullancsvizit, és ezt ne viccnek fogják föl, az egészségünk az mindennél komolyabb dolog, azt még a fesztiválozók és a strandolók is őrizzék, hiszen a strandokon is a gyepről a fürdőruha a bikinik rejtekébe bemásznak a kullancsok, és hát elég intim helyeken tudnak megjelenni, úgyhogy érdekes testájakról távolítanak el a szakemberek rendszeresen kullancsokat. Holott ezt meg lehet egymásnak tegyük otthon szakszerűen, kullancseltávolító kanállal. Nagyon fontos az, hogy kulcskérdés ez a másfél óra, mert itt minimalizáljuk az esélyt, hogy a kullancs már megkezdje a fertőző anyagok bejuttatását a csípett áldozatba, és ha akkor a szakszerű eltávolítást hangsúlyozva a patikákból beszerezhető kis eszköz mindig ott van a hátizsákunkban, ott van az autónk egészségügyi dobozába, akkor egy pillanat alatt elő tudjuk kapni, és rögtön fertőzés veszélymentesen tudjuk a vérszívót eltávolítani.
Hogyan támad egyébként a kullancs? Van-e a vérszívók által preferált testrész?
A kullancs az nem egy állat. Az egy állatcsalád, és itt Európában több mint 50 kullancsfaj honos, és ezek a családtagok megosztoztak a tájékozódás stratégia tekintetébe, tehát vannak a szemmel rendelkező kullancsfajok, akik látják a feléjük bóklászó áldozatot. Ezek a kullancsfajok általában a gyepi növénytársulásban a fűszálak árnyékos fonákának a hegyén kapaszkodva lesik az arra bóklászót és másznak alulról rájuk. És a kullancsok másik nagy társasága a vakkullancsok társasága, amelyek a bokrok levélfonákán helyezkednek el, a bokrok levelének árnyékos oldalán, mert nem szeretik a napot, és az előső pár lábukon van egy biológiai radar, azzal mérik be a susogó joggingba arra bóklászót, és pottyannak rájuk egy másfél méter magasságból.
Ha mégis megtörténik a baj, vagy ha nem voltunk elég éberek, és nem vettük észre időben, hogy kullancs került a testünkbe, akkor milyen tünetekre kell odafigyelni egyáltalán? Hány nap múlva jelentkezhetnek a fertőzött kullancs okozta tünetek?
Mindenféleképpen, hogyha kullancsípés éri bármelyik szerettünket, akkor a naptárba föl kell jegyezni, hogy melyik testájon érte a csípés, és ha azt követő napokba, hetekbe lázzal kísért, lázzal rossz közérzettel induló kórkép van, és orvoshoz kell menni, a kétlábú beteg esetében a házi orvosnak, a négylábú beteg esetében az állatorvosnak meg kell mondani, hogy mely napon, mely testájon érte a csípés a beteget, hogy a differenciál diagnosztika dzsungelében nevezzen el a házi orvos vagy az állatorvos, és tudjon ezzel a problémakörrel is számolni a diagnózis felállításába. Azonban nem lehet ezen túl részletes tünettant felsorolni, hiszen 200 fertőző betegséget terjesztenek hazánkba és Európába a kullancsok, és mindegyiknek más-más a részletes tünet együttese, tehát ennek a műsornak az ideje szűk ahhoz, hogy ezt taglaljuk. Tehát úgy kell gondolkodni, hogy bármikor láz, rossz közérzet indul, a kullancscsípést föl kell említeni a házi orvosnak vagy az állatorvosnak.
Ennek fizikálisan is lehetnek tünetei? Tehát mondjuk bőrpírt okozhat esetleg egy-egy fertőzött kullancs csípése?
A Lyme-kort, ugye hatféle Lyme-kor bacillus okozza, ezek közül csak három okozza azt a jellegzetes kokárda alakú bőrpírt, de a másik három nem. Itt kiemelem a Borrelia garinit, az idegrendszeri tüneteket mutat, tehát ott semmiféle bőrelváltozás nincs, és itt sajnos sokszor félre szokott menni a diagnosztika, mert nem említik a kullancsípést, és valami epilepsziaszerű vagy más egyéb hasonló kórképhez kötik, és azt szerint kezelik. Más egyéb betegséggel is összekeverhetők a tünetek, de abban az esetben, hogyha házi orvos és az orvos információt kap, hogy a beteget érte a közelmúltba kullancsípés, akkor nem csúszik el a diagnosztika dzsungelébe. Erre is gondol, erre is kér laborvizsgálatot, és kiderül a konkrét betegsége a paciensnek.
Tehát végül is nem kell félnünk attól, hogy a természetbe látogassunk, az, hogy túrázzunk, kiránduljunk rendszeresen, csak oda kell figyelni arra, hogy ne szedjünk fel kullancsot az erdőben, vagy bármely füves területen, és ezzel el tudjuk kerülni a bajt.
Így van, de minden esetben készülni kell arra is, hogy mégiscsak minden óvintézkedés betartása ellenére is ér bennünket kullancsípés, és mindig legyen a házi patikába, vagy kiránduláskor a hátizsákba kullancseltávolító kanál, ami fertőzés veszélymentesen távolítja el a kullancsot.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancs Szövetség elnökét hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you. Európa Rádió az interneten is.